Az Országos Választási Iroda vezetője Virág Rudolf az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják. Nézzük az a választópolgár szempontjából az egész választást. Ugyanoda kell mennünk nagy valószínűséggel, ahová az előző választáson kellett mennünk. Magyarán változott-e a választó körök helye nagyszámban?
Nagy számban nem változott. Nagyon fontos, és megkönnyíti a választópolgár dolgát is, hogyha megőrizte az értesítőt.
Az értesítő rajta van cím szerint.
Így van, azon rajta van cím szerint. Összesen 2-3 esetben történt azóta változás valamilyen kényszerok folytán.
Épp most festik az óvodát.
Közel 11 szavazókör tekintetében. Ezek akkor legfeljebb azt jelentik, hogy a következő ajtón kell bemenni.
Tehát az nem szokott jellemző lenni, hogy még az épületet is egyáltalán el kell kerülni. Nagyjából megszokásból is lehet menni.
Így van. Ez egyik. A másik az, hogy hát valóban az értesítő ezt megkönnyíti. Másrészt pedig említettem a műsor elején a választás.hu-t, ami a Országos Választási Bizottság és a Választási Irodának a honlapja. Ebben van olyan menüpont is, amin aki egyszerűen rámegy erre a honlapra, ahol gyakorlatilag a saját lakcíme utcája alapján meg tudja keresni, hogy ő milyen szavazókörbe tartozik.
Uh-huh. Tehát jó, mert én attól tartok, hogy valahol talán a porszívó felszívta az én értesítőmet, de most akkor a választáspontra rámegyek, beírom a lakcímemet, és ki fogja dobni, hogy cím szerint hova kell mennem.
Így van, be tudja azosítani. Ez tehát azt gondolom, hogy nem okoz semmiféle problémát. Ugye azt hiszem, hogy az már tényleg közismert, hogy reggel 6-tól este 7-ig vannak nyitva a szavazókörök. Itt talán az fontos, hogy aki 19 órakor vannak benn, azok még szavazhatnak, de új szavazó már nem mehet be az zárás után, és nem is lehet zárás után elfogadni szavazatot, tehát ez egy nagyon szoros szabályozás. És hát fontos az, hogy mit vigyen magával a választópolgár.
Mindent, ami a személy azonosságának azonosítására alkalmas, ez így nagyon általános, pontosan melyek ezek? A személyi igazolvány az kézenfekvő, amennyiben régi típusú.
Így van. Hát egyrészt magát a szemét, másrészt pedig a lakcímet kell igazolnia, hiszen az az egyik föltétel annak, hogy ott szavazhat. Hát először is azt szeretném megjegyezni, hogy csak az szavazhat bármit is igazol egyébként az identitását és a lakcímét illetően, aki a névjegyzéken szerepel.
Uh-huh. Aki nem szerepel a névjegyzéken,
azt kell utasítani a szolgálatbizottságnak.
Ez a névjegyzék volt korábban hirdetményben közzétéve, és aki nem szerepelt rajta, az akkor észrevételt tehetett.
Így van. Február elején volt ez kifüggesztve egy hétig a polgármesteri hivatalokban, és volt lehetőség arra, hogy megtekintsék, és ez alapján lehetett kéremezni, illetve hát aztán, ami változás történt, ennek a névjegyzéknek a folyamatos változása is. Változtatása. A
polgármesteri hivatalok szokták egyébként közleményben tudatni, hogy kiket töröltek és milyen okból.
Így van,
tehát
így van,
onnan is
így van. Tehát ez egy naprakész nyilvántartás. Na most ami a választópolgár oldaláról fontos, az, hogy igazolja azt, hogy ki ő és hol lakik. Hát a régi típusú személyigazolvány erre alkalmas, mert az mint a személy, mint pedig a lakcímigazolásra alkalmas. Ebből az következik persze, hogy akinek új típusú van, az ügye magával a lakcím kártyáját
is. Mi van, ha régi típusom van? Igazolom magam. Benne van a lakcím, de az igazolvány lejárt.
Hát ez probléma, mert az érvényes igazolás az, amit el tud fogadni a szavazatszámláló bizottság.
Szó szerint le kell venni a választásban mindent.
Mondjuk azt egy elképzelhető megoldásnak tartom, hogy adott esetben akkor hazaballag és az útlevélem megy vissza. Hmm. Vagy hazaballag és visszamegy a 2001. január 1-ét követően kiállított vezetői engedélyével.
Hmm. Tehát valamilyen érvényes igazolás.
De érvényesnek kell lennie természetesen. Így van.
Rendben. Semmi egyebet nem kell magunkkal vinnünk. Ez elég.
Elvileg ez elég. Mondom még egyszer, ha az értesítőt viszi, akkor annyival például megkönnyíti a szavazatszámláló bizottság feladatát, hogy könnyen megtalálni a névjegyzében.
Nem kell ott a nagy slejtében
keresni. De ez
keresgetni.
Másodpercek kérdése csak, tehát egyébként nem okoz semmiféle problémát, akkor sem, ha ezt nem viszi magával. Az a teljes felszerelésre lehet ezt mondani, mikor ez is nála van.
Írja valamit a törvény arról, hogy mi az, amit nem vihetünk be a szavazókörbe. Korábbi választásokon volt arra példa, hogy transzparens, magnetofon, fényképezőgép, dob. Nem akarom az összeset felsorolni, ezt mindig a rendkívüli események között szoktuk látni a választáspontunk. Mit nem lehet oda vinni?
Hát tulajdonképpen magának a szavazókörnek van egy funkciója, az, hogy ott az érvényes szavazatát a választópolgárok leadják. Hát először is nyilván minden területre, de leginkább a szavazókörre vonatkozik az, hogy nem lehet választási kampányt folytatni. Ez azt jelenti, hogy hát az a szerencsés, hogy ha semmi olyan Momentum nem jelentkezik a választópolgárral kapcsolatban, ami valamilyen módon a többi választópolgár akaratának a befolyásolására szolgál. Ez elsősorban magát értetően a szavazat számláló bizottságok tagjainak a kötelessége, hogy ők sem jelenhetnek be semmilyen olyan külsővel, vagy bármilyen olyan kellékkel, amilyen hatást keltene, de ez vonatkozik a választókra is. Hát nyilvánvalóan, ami szükségtelenül zavarná a funkciót, az nem kell, hogy oda bekerüljön, ami esetleg valamilyen fajta rendbontás, vagy rendkívüli esemény felé sodorná az ügyeket, az sem tanácsos. A szavazatszámla a bizottság elnökének és magának a bizottságnak a feladata, hogy ilyenkor megtegye a szükséges intézkedéseket. Az a szerencsés, hogyha az a választópolgár nem is próbálkozik, és tiszteletben tartja a többi választópolgárnak azt a jogát, hogy megfontoltan, ha szabad ezt mondanom, méltósággal akarja az egyik alapvető alkotmányos jogát gyakorolni.
Ha belépünk a szavazókörbe, mivel találjuk magunkat szembe?
Hát a szavazatszámláló bizottsága.
Egy hosszú asztal
mögött. Van, amelyik egy hosszú asztal mögött ül. Itt ajánlom mindenkinek a figyelmébe azt a kiváló kis rajzfilmet, amit mi igyekeztünk több adon keresztül is eljutatni. Ez nagyon pontos technológiai ismertetést ad, ugye. Hát nyilvánvalóan először igazolnia kell azon személyazonosságát és lakcímét. Előkerítik a névjegyzéken, és ha minden rendben van, akkor a névjegyzéken beazonosítják egy aláírással, hogy átvette a szavazólapot és a borítékokat, és bemegy a szavazó fülkébe. A szavazófülkére...
Én még a szavazólapnál és borítékoknál tartok. Hány szavazólapra kell most számítanom? Hány borítékra kell számítanom?
Világos. Hát a szavazólapot egyéni választókeleti és területi listás szavazólapot fog kapni. A szavazólapokról azt érdemes elmondani, hogy aki első választó lesz, annak ez újdonság lesz, de aki nem, annak a szerkezetük maguk nem lesznek újdonságok. Az egyéni ABC sorrendben vannak feltüntetve az egyéni jelöltek. Területi listán pedig az adott sorsolás eredményeképpen kijött sorrendnek megfelelően vannak föltüntetve a jelölőszervezetek, és alattuk pedig a listára jelölt képviselők nevei.
Tehát egy egyéni szavazólap, egy listás szavazólap és egy politikus.
Így van, és ezzel bebalak szépen a fülkében. Én azt szeretném jelezni, hogy itt magát a fülkét is beleértve, meg magát a szavazókört is beleértve minden feltétel biztosított ahhoz, hogy titkosan gyakorolhassák a
teljesen lefüggönyözhető. Igen. Se fölülről, se alulról, se oldalról, igen, se kulcsukon, sehonnan nem nézhető.
Igen, felvétel.
És van bent ceruza.
Toll van bent, amit
madzagon?
Ott is... Igen, és ott is illik hagyni.
De nyilván van belőle tartalék, ez, mindig szoktak szuvenírként hazabni.
Így van, természetesen, de minden föltétel adott ahhoz, hogy valóban önállóan és titkosan legyen gyakorolható a választás joga. Az, hogy hogyan kell a szavazólapot kitölteni, ezek kapcsolatban számtalan hirdetményt és hát az említett rajzfilmet nézve azt gondolom, hogy nem lehet kétség.
De minden évben szokott lenni belőle probléma, úgyhogy nem ártna szigezni, hát egymást metsző két vonallal, magyarán X-el.
Így van, a kiválasztott név mellett és csak az mellett, vagy a kiválasztott listánál és csak annál. Attól tartózkodjanak, hogy bármilyen megjegyzést ráírnak, vagy esetleg többes jelölést a nevek mellett tesznek, mert hát az érvénytelenné teszi.
Bocsánat, minden magam... esetben érvénytelenné teszi, vagy a helyi választási bizottságnak, vagy még ott a szavazatszámlálásnál van lehetőségük valamilyen szavazással a választó szándékát valahogy kihüvelyezni, és abból visszakövetkeztetni arra, hogy ez most érvényes, vagy nem érvényes.
Így van, de erre akartam kitérni, hogy itt igen, nem nagyon jó volt a rávezetés, mert itt tulajdonképpen pontosan erről van szó, hogy végsősorban az, hogy egy szavazat érvényes, vagy nem, azt a szavazatszámlabizottság dönti el. Azt gondolom, célszerű a szavazatszámlabizottságot nem abban a helyzetben hozni, ahol vita kérdésé válik, hogy érvényes-e vagy nem, ezért a legtisztább megoldás az, amiről szó volt, egymás metsző vonal, egy keresztel vagy egy X-el a körben kijelölni, és egy körben azt, akit választani kíván a választópolgár, de hogyha bármilyen más följegyzés, bármilyen más jel érzékelhető a lapon, akkor az már biztos, hogy a szavazatszámláló bizottság döntését fogja igényelni, és ez így van, tehát a bizottságnak magának kell abban állás foglalnia, hogy érvényesnek tekinti vagy nem. Ezzel lehetnek kemény viták, különösen akkor, hogyha kiélezett mondjuk adott esetben.
Még akkor is, hogy az van rajta, hogy szeretlek János. Még ez is, mert hogy formailag nem csak a egymást metsző két.
Ez kifejezetten a döntésére tartozik a bizottságnak, hiszen el kell dönteni azt, hogy ez bármilyen mértékben is kétségesé teszi-e a választópolgár akaratának az egyértelmű kiderítését.
Tehát aki a saját politikai erejét szeretné győztesnek látni, az ne csináljon semmit, csak húzzon be egy X-et.
Így van, oda, a lehető legegyszerű megoldás, a lehető legjobb megoldás.
Mit csináljunk a kitöltött két szavazólappal? Tegyük be a borítékba? Nyaljuk a borítékot?
Nem, azt gondolom nem kell lezárni a borítékot, az akkor is megfelel a titkosságnak. Itt nem kötelező a boríték használata, tehát nem föltétlenül kell beletenni. Ez még a szavazás érvényességét természetesen nem érinti. Vannak választópolgárok, akik nem teszik be a borítékba. Hanem,
de azért nem érinti, mert hogy a szavazó fülke is titkos, meg az urna is titkos, és kettő között nem volt mód senkinek ezt a titkosságot
föltörni. Ez pontosan így van. Egyrészt, másrészt pedig azért úgy a szabályozás maga is azt preferálja, hogy a maximális minden lépésben és minden pillanatban való titkosság garanciái technikailag is biztosítva legyenek, vannak is, és a boríték tulajdonképpen ezt szolgálja. Érdekes módon az Országos Választási Bizottság kapott olyan beadványokat, hogy nincs szükség a borítékra, ez természetesen egy kétharmados törvény kérdése, nem pedig egy állásfoglás kérdése. Az magától értetődik, hogy az összes technikai föltétellel, ami a titkosságot biztosítja, nem kötelező a szavazás érvényességhez élni, de a választópolgáronnak a nyugalma, azt gondolom, hogy az mindenképpen ezeknek a technikai föltételeknek a létét indokolja, és aki nem akar ezzel élni, az maga eldönti, hogy nem
élni. A titkosságot tartottunk a szavazás elején az első, ha jól emlékszem, az első szavazó jelenlétében megvizsgálják, hogy az urnán a pecsét, az ép és tökéletese, és előbb talán jegyzőkönyvet is föl kell venni.
Hát tulajdonképpen az első szavazóval egy nyilvántartási lapot együtt ki kell tölteni. A miniszteri végrehajtási rendelet tartalmazza a 21 néhány melléklet között ezt is, és a szavazatszámláló bizottságot tagjainak is alá kell írni, rá kell írni az első szavazó névjegyzéki számát, és ő is aláírja, és ezzel tulajdonképpen, és ezt követően kell lezárni az urnát úgy, hogy az sérülés nélkül ne legyen kimondható. Ez tulajdonképpen garanciálja annak, hogy akkor zárta le, üresen zárta le a szavazatszámláló bizottság az urnát, tehát ez, ha úgy tetszik, akkor a választópolgár közösségéből is biztosítva van, nem csak a megválasztott és delegált szavazatszámláló bizottságok részéről.
Kitől kérhetek segítséget, ha otthon maradt a szemüvegem, és nem találok bele a körbe?
Hát az a szerencsés, hogyha a szavazatszámláló bizottság részéről kér segítséget, a bizottság ezt természetesen meg tudja adni, lehetőség szerint nem is egy taggal, mert az is biztonsági kérdés talán a szavazat teljes mértékben pártatlanságát is, illetően és a választói akarat sérülésmentes kinyilvánítását illetően. Tehát akár látási problémák miatt, ami nagyon ritkán fordul elő, akár írásbeli készség okán.
Jó, pont aznap törtem el a kezem.
Persze, természetesen ez a segítség mindent várjuk, hogy igénybe vehető.
Hogy, mikor, meddig kérhetek mozgó urnát?
Hát a mozgó urna az a kérés maga, az történhet magán a választás napon is, de történhetett korábban is a helyi választási iroda vezetőjétől. Ezt írásban kell kérni. Ha a helyi választási iroda vezetőtől kérdik, akkor természetesen a szavazatszámláló bizottság erről tudni fog, de aznap is lehet kérni. Itt a fontos talán, hogy egyrészt a mozgóurnával két bizottsági tag mozog mindig. Egyrészt, másrészt pedig a mozgóurnának a mozgatása az a szavazatszámláló bizottság döntésének a függvénye. Vagyis nem lehet mozgóurnás túrát szervezni, ha szabad ezt így kifejezni.
Tehát, hogy kimegyek a szőlőbe kapálni a 41 családtaggal, meg a barátokkal, akkor azt lehetőleg ne csináljam meg, hogy oda kérek magamnak mozgóurnát, hanem addig tegyük le.
Hát ez az egyik, hogy a mozgóurna
nem erre való.
Mozgóurnák a felhasználása az a törvény szerint meghatározott föltételek mellett leginkább arra szolgál, hogyha valaki nem tudja megközelíteni a szavazókört, de írni kíván a választójogával, azt tegye lehetővé. Ez nem azt jelenti, hogy teljesen mozgásképtelen természetesen, de ha valakinek olyan problémája van, hogy mondjuk az 1 kilométerre vagy 7 kilométerre lévő szavazókörbe elmenni, ez meglehetősen kockázatos, vagy nehéz lenne egészségi oknál fogva, akkor kérheti. De ezt mindig a szavazatszámláló bizottság dönti el akkor, hogy kiküldi el vagy sem. Tehát akik kimentek az urnával, azok nem jogosultak dönteni arról, hogy még majd valakik beledobálják a szavazataikat az urnába, mert éppen arra járnak.
Jó. Mi történik este 7-kor, mikor minden szavazó hazament, és urnazárás van? Kinyitja ki? Hova teszik? hogy kezdik el vizsgálni? Hogy állapítják meg az eredményt?
Nagyon fontos, hogy a szavazállaló bizottság minden tagja, aki jelen van, vegyen részt az urna bontásában is, a szavazólapok csoportosításában is, a vitatott szavazólapokkal kapcsolatos döntésben is, és természetesen a dokumentáció aláírása, a jegyzőkönyv aláírása is valamennyi szavazállaló bizottsági tagnak feladata. A magának az eredménynek a megállapításán talán fontos, hogy többszöri átszámolás lehetséges, sőt kétszeri minimum kötelező, és ha nem áll össze ugyanaz az eredmény, akkor annyiszor kell megszámolni, ami két eredmény nem igazolja magát, de a szavazószámláló bizottság ettől függetlenül is dönthet úgy, hogy még egyszer átszámolja.
De bolond lenne, ha kétszer ugyanaz az eredmény kijött, akkor már minek egy harmadik szám?
Igen, ez egy nagyon biztonságos tényező, és azt gondolom, hogy talán itt lesz majd, itt is lesz majd komoly szerepe például a delegáltaknak, vagyis a delegáltaknak a feladata annak a garantálása, hogy az őket küldő szervezet részéről is világos legyen, hogy az összeszámlálás, a érvényes, nem érvényes szavazatok csoportosítása, a vitatott szavazatok eldöntése, vagy az összegszerű összefüggések azok megfelelően történtek-e megállapításra, és hát ők kapnak is természetesen jegyzőkönyvmásolatot. Itt még azért érdemes hozzátenni, hogy a választási iroda tagjaként egy jegyzőkönyvvezető működik a szavazatszámláló bizottságok mellett, és elvileg ő az, aki részletesen szakmai kérdésekben is otthon kell legyen, tehát ha ez fölmerül, akkor ő el tud tanácsot adni, de ő nem tagja a szavazatszámláló bizottságnak.
Eljárási nem segítség, szava, azt tudja megmondani, igen, hogy hogy lehet mindezt jogszerűen szabályosan, nem, a későbbi törvénysértés elkerülésére.
Nem szavaz, nem dönt, nem minősíti a szavazatokat, hanem kifejezetten szakmai segítség, illetve az adminisztratív tevékenységeknek az ömét azért ő tudja végezni.
Megvan a választókerületi jegyzőkönyv, amelyben benne van annak a választókerületnek a választási eredménye. Hova megy ez, és hova mennek a szavazatok? Azt gondolom, visszajöntik az urnába.
A szavazatszámláló bizottságoknak a jegyzőkönyvei ugye az egyéni választókerületbe kerülnek, a területi listák pedig fölkerülnek a területi választási bizottsághoz, és ezek állapítják meg az egyéni kerületi, illetve a területének az eredményét. Hát magukat a szavazólapokat visszacsomagolva iratokkal együtt érintetlenül be kell csomagolni, le kell pecsételni, és be kell szállítani a választási irodához. A választási irodában ezt megőrzik. Ugye a törvény elég egyértelműen előírja, hogy mi a menete ezeknek a papíroknak. Ugye elvileg a szavazólapokat 90 napig ezekben az urnákban őrzik. Ha a kifogás érkezett az eredmények kapcsolatban, akkor annak a jogerős elbírálásáig.
Volt is korábban példa újra számlálásra.
Hát igen, a törvény szabályozza, hogy milyen esetben kell elrendelni újra számlálást. A jegyzőkönyveknek az első példányát pedig a levéltárak megőrzik.
Az idők végezetéig?
Igen. Hát a levéltári törvény szabályai
szerint. A levéltári törvény szabályai szerint. Mikor láthatunk először úgynevezett előzetes, nem hivatalos eredményt a választás.hu?
Hát nagyon nem szívesen prejudikálok időkben, de annyit talán érdemes elmondani, hogy egyrészt azért egy országgyűlési képviselői választás az bonyolultabb összegzési rendszeren működik, papíron is és a hozzá kapcsolódó informatikai vonatkozásokban is, mint mondjuk az EP választás volt. Az EP választás tekintetében az egész ország egy választókerület volt, és az egy egyszerűbb papír alapú adatbázist is jelentett, és informatikailag is nyilván rövidebb idő alatt sikerült ebből kezelni. Ami viszont talán segített a korábbi országgyűlési választásokhoz képest, hogy most bővült nem csak az okmányirodák, hanem az anyakönyvi szolgáltatásoknál is az a állomás hely, ahol adatokat lehet bevinni, tehát azok a helyi választási irodák száma növekedett, ahol első körben az adatlapokról, nem a jegyzőkönyvekről, hanem az adatlapokról, amelyek nagyon gyorsan kitöltődnek és bekerülnek a rendszerbe, adatokat begyűjteni, úgyhogy én nagyon remélem, hogy valamikor 21 óra után már leszünk abban a helyzetben, hogy
ez nem ígéri túl magát. Többször
próbáltak beszélgetés során egy korábbi időpontot is kiprovokálni. Én reménykedem, hogy ez így is lesz, de azért nem ígérek korábbit, inkább ilyen kellemes meglepetés bennünket, mert én azt gondolom, hogy a rendszer meglehetősen gyors. A feladat bonyolult, mint az EP-nél volt. Ennek a kettőnek az összegződéséből gondolom azt, hogy ekkora talán várható megbízhatóan, de hát meglátjuk, hogy pontosan mi lesz, mert ebben az informatikai feltételrendszerben most ezekkel a végpont mennyiségekkel először csinálunk országos képviselőválasztást, tehát igazából ez lesz ebből a szempontból a próbafutam. Az EP-je tekintetben egy előfutam volt, de még egyszer mondom, ott egy előző. Az adatbázis, amit be kellett vinni, az egy egyszerűbb főtételrendszer
jelentett. Az, amit majd az Országos Választási Bizottság jogorvoslati határidő lejárta után kihirdet.
Hát igen, itt ugye azt érdemes a jogorvoslatokkal kapcsolatban megjegyezni, hogy a választási eljárási törvény meglehetősen szigorú a tekintetben, hiszen általában a kifogásokat háromnapos határidőköz köti. Ugyanakkor az eredmények kapcsolatban itt gyakorlatilag egynapos határidők vannak, vagyis a következő napon el kell jutatni az érintett választási bizottsághoz, az a beérkezés követő napon dönt, azt a következő nap lehet csak a bíróság előtt megtámadni, és a bíróság is egy napon belül dönt.
És ugye itt nem fölülről kell kezdeni, hogy mindjárt a miniszterhez fölmenni és oda fellebezni, hanem a területi választási bizottság.
Igen, hát ez nagyon fontos, hogy aki erre szánja magát, annak pontosan ismernie kell azért ezt a fórumrendszert, ennek nincsen különösebb akadálya, és ez elég egyértelműen adott is, de a határidők rövidsége az jogvesztő természetesen, tehát ha valaki másnapra jön rá, hogy szeretett volna egy ilyen fellebezést vagy bírósági felvizsgálatot kezdeményezni, az elkésett. Uh-huh. Tehát pusztán emiatt is elveszett a lehetősége. Én nagyon bízom abban, hogy ez az eredmény összesítés azért meggyőző lesz, ami természetesen nem zárja ki egyáltalán, hogy lesznek olyan szándékok, hogy esetleg jogorvoslati kéremekkel fognak előállni, de ezt a rendszer minden tovább megyek, hogy lehetővé teszi, de én bízom abban, hogy ezek végül is majd azt igazolják vissza, hogy az eredmény megfelelő volt.
Lesz valami dolgunk azokban a választókerületekben, ahol első fordulóban mandátum születik, vagyis valaki győz, és már mehet is a parlamentbe?
Hát ahol érvényes és eredményes lesz, ugye. Ennek van egy nagyon egyetemű feltételrendszere a törvény szerint, ugye? Hát ugye érvényes a választás akkor, hogyha a választópolgárok több mint fele részt vesz ebben, tehát azt jelenti, hogy 50% fölötti választó jogosultnak el kell mennie választani, és érvényes szavazatok több mint felét valaki megkapja, akkor az első fordulóban egyéni képviselővé válik.
És őket fogom látni a választás.hu-n a patkóba.
Így van. Ezt úgy szerkesztettük meg, hogy azonnyomban egy végső eredményképe legyen látható, tehát követhető lesz, hogy hogyan alakul a patkó. Hát a területi listák tekintetében pedig az a helyzet, hogy több mint 50%-nak el kell mennie, és a területi listán annak az elosztási szabályai szerint az adott listákra szavazatok arányában kapnak mandátumot a listán szereplő képviselők. Ez természetesen a második fordulónak a előteremtési menete, mert hát attól függően, hogy az egyéni választókerületekben és a területi listán hol lesz érvényes és eredményes a választás, attól függően kell még, vagy nem kell az adott választókerületben második fordulót tartani.
Mikor állapítják meg, hogy ki ugrotta meg a parlamentbe kerülési küszöböt?
Hát ez nagyon gyorsan megállapítódik, hiszen azok az adatok, amelyek ehhez szükségesek, be fognak érkezni a területi választási bizottsághoz és országos választási bizottsághoz is. A küszöb megugrásának a megállapítása az tulajdonképpen már az eredmény megállapításakor adott lesz, tehát ezt tudni fogjuk a bejövő adatokból nagyon gyorsan.
Ezt is nagyjából, ha biztosan akarok menni olyan 9 óra környékén, amikor látom már a bejövő adatokat, látni fogom.
Igen, úgy gondolom, hogy amikor az első ideiglenes eredmények ott napirendre jönnek, akkor már ez körülbelül tudható lesz.
Mi lesz azokkal a választókörökkel, ahol az első fordulóban nem volt érvényes a választás? A második kezdődik előről?
Igen, hát bízunk abban, megmondom őszintén, hogy az nem nagyon fog előfordulni.
Nem úgy néz ki most a helyzet.
Igen, hát a közvéleménykutatók adataiból kiindulva ez valóban ez a helyzet. Bízunk abban, hogy mindenütt érvényes lesz, de ha nem, akkor az azt jelenti, hogy azok a jelöltek, akik legalább 15%-ot kaptak, vagy ha nincs ilyen három ilyen, akkor minimum három jelölt, az a második fordulóban ismételten.
Virág Rudolf, köszönöm szépen.
Én köszönöm.